Rádiókáfében, pedig a kávézó a világ végén. Itt vagyunk, nem a világ végén, hanem a Váci úton, és itt van a stúdióban Marvin, itt van Pőce Balázs, a rakétás ember, és itt vagyok én, Megvenemi Márk, és üdvözöllek benneteket, remélem, hogy ti is minél többen itt vagytok már, mint hogy a, nem tudom, az éter túloldalán.
Sziasztok!
Sziasztok!
Nos, hát mielőtt belekezdünk, de olyan furán az a mikrofonom, olyan, mintha a világ végéről szólna, és nem ebből. Aha, most mintha kicsit jobb lenne. Megpróbáljuk a másikat, és a kettest, hát ha jobb. Ez így sokkal fincsibb. Nem volt meg az a kellemes kompresszált bariton, ami egyébként sem feltétlenül van meg. Szóval, hogy mielőtt belekezdenénk a mai témáinkba, hát azért mindenféleképpen hát egy szomorú megemlékezéssel kell kezdenünk a műsort, ez pedig Palotai Zsolt halálával kapcsolatos. Ugye biztos, hogy hallottatok róla, mert a közösségi média elárasztotta ez a szomorú hír, meg reggel, hogyha hallgattátok a Milláskot, ott egy nagyon, nagyon szép megemlékezés volt Infra Gandhi tolmácsolásában, és én ahhoz nem is nagyon tudnék mit hozzátenni, csak egyszerűen tényleg úgy gondolom, hogy ő egy annyira meghatározó alakja a magyarországi underground klub életnek, olyan meghatározó alakja volt, sajnos már múlt időben, mondhatjuk csak, hogy mindenféleképpen, ha még ez nem is egy ilyen tematikai műsor, azt gondolom, hogy muszáj megemlékezni róla, mert mindnyájan voltunk buliában, mindnyájan tudjuk, hogy nélküle nem lett volna ilyen ez, és nem lenne ilyen ez a zenei szintér, úgyhogy
szerintem még hárman együtt is voltunk buliában.
Simán. Tehát, hogy szerintem nem sok olyan ember van, aki bármennyire is fogékony volt az elektronikus zenére, hogy ne fordult volna meg Palotai bulin. Úgyhogy nagyon, nagyon nagy űrt fog maga után hagyni, és hát igen, ez egy szomorú dolog, de hát ezt beszéltük, hogy hát ez van. Nem szabad teljes készpénznek venni azt, hogy itt vagyunk és létezünk, hanem hát ez benne van sajnos a pakliba, viszont ebből kifolyólag én mindig arra szoktam jutni ilyenkor, hogy ez egy emlékeztető arra, hogy az ember minél jobban élvezze azt, amíg itt van és kihasználja, és tényleg teljes életet éljen, mert nem lehet tudni, kinek meddig szól a jegye. Úgyhogy Isten nyugosztalja Palotai Zsoltot.
Találkozunk a kávézóban. Majd.
Ja, egy másik kávézóban. Na, és hát akkor viszont and now something completely different.
Maradjunk a világ végénél.
Nem, menjünk egy kicsit át az Atlanti-óceánon Brazíliába, mert hogy brazil szappan opera forgatókönyvét írta meg az élet most, vagy írja folyamatosan, mert hogy zajlik, és hogy azt hiszem, hogy ezt a ugye itt a rakéta rovatunkban mindig mindenféle jövőben mutató hírrel szoktunk, hát már két alkalommal volt eddig. És most is elkezdtünk levelezgetni arról, hogy mit legyenek ezek a hírek, és aztán egyszer csak jött ez a bombasztikus hír. Balázs, átadom itt neked a szót.
Igen, az élet fölülírta az elképzeléseinket, hogy beszélgettünk a Google új időjárás jelentő modelljeiről, a precíziós agráriumról.
Igen, az AI szinkron.
Így vesz, AI szinkronról, elfogyó adat. Hú, de hosszan gyakoroltuk, hogy ezt egyszerre tudjuk mondani, és nem hiába. És akkor ehhez képest én még péntek reggel a rakétára írtam egy cikket arról, hogy a GPT-5-ről, a szoftver következő verziójáról végre a vezérigazgató elkezdett csöpögtetni ezt-azt kis információkat. A nyáron már megmondta, hogy ő ezzel még nem akar foglalkozni, messze van, neki se álltak, és most utalgatott rá egy nyilatkozatban, egy interjúban, amit adott a Financial Times-nak, hogy nagyon sokba fog kerülni, nagyon sok adatra van szükség hozzá, ezért privát adatforrásokra is szüksége lesz, hiszen tudjuk, hogy ezek a nagy nyelvi modellek...
Lehet adakozni?
Igen, hát vagy adakozni, vagy eladni. Azért remélem, hogy valamennyi pénzt szeretnének érte adni. De ugye ami érdekes volt a nyilatkozatában, hogy ő mondta, hogy igen, az elmúlt hetekben bejelentettek csupa érdekes változást a GPT-4-jel kapcsolatban, de hát ez a cél az nem ez, hanem a mágikus, mesterséges intelligencia az égben, wow. Ami úgy hangzik, mint egy Beatles lemez, abszolút. És az AI kereszteződése, AI in the sky with diamonds, de hogy ő arra utalt, hogy ők azért még mindig azon a bizonyos általános mesterséges intelligencián dolgoznak, ami egyszer majd vagy pokollá, vagy mennyi teszi az életünket, ezt már nem ő mondja, ezt én mondom. És akkor gondoltuk is, hogy ennyi napi hírből elég az OpenAI-ból, majd amikor ledöltem aludni, akkor így elkezdtek jönni érdekesebbnél érdekes, ting-ting-ting-ting az értesítések, hogy ez a bizonyos ember, aki egy nappal előtte még egy rendezvényen nyilatkozott arról, Sam Altman vezérigazgatóként, az OpenAI vezérigazgatójaként, az már nem vezérigazgató.
Nevezhetünk kult figurának, hát tehát ha nem is akkorának, nem. Mint Elon Musk, de azért egy a közelében járó nagy kult figurának.
Hát olyannyira, hogy ő ugye ezt nem most kezdte, és ez szerintem ebből a szempontból a történetnek egy fontos momentuma, hogy ő nem ezzel lett ismert, a Y Combinator nevű startup inkubátort, ami így ijesztően hangzik, de igazából arról van szó, hogy startupokat segítő, startupoknak képzéseket, fejlesztési alkalmakat szervezetnél dolgozott, ott volt egy ideig elnök, és onnan került az OpenAI-hoz. Tehát ő már akkor egy meghatározó technológiai figura volt, amikor köze nem volt még mélyebben a mesterséges intelligenciához.
Igen. És mindezt nagyon fiatalon.
Nagyon, 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 még mindig rendkívül fiatal, és ugye ő az, aki elment Angliába tárgyalni, Washingtonba tárgyalni a politikusokkal, ő az, aki a Wired magazin címlapján áll a kollégáival, ő az, aki egy héttel előtte még a fejlesztői konferenciájukon újdonságokat jelentett be. Tehát a derült égből villámcsapás az szerintem nem is fejezi ki, hogy mennyire meglepett mindenkit, hogy egyszer csak bejelentették, hogy az igazgatótanács úgy döntött, hogy mivel nem volt velük elég őszinte a kommunikációja, lemondatják, illetve hát kirúgják, mint vezérigazgató.
Igen, és tényleg, hát ez még olyanabb, mint hogyha mondjuk a Muskot rúgná ki a Tesláról, mert hogy ő az alapítója az OpenAI-nak, tehát nekem egyébként is nagyon fura, hogy valaki megalapít egy céget.
Ahogyan egyébként Musk is.
Igen, egyébként nem, Musk nem alapítója
az OpenAI-nak, de az OpenAI-nak igen.
Igen, mert a Teslának nem. De hogy ezt így meg lehet egyébként csinálni valaki, hogy csinálsz egy céget, annak te vagy az ikonikus arca, és mégis a board tud úgy dönteni, hogy köszönjük szépen, viszlát, és le tud váltani. Ez már nekem ez már önmagában meglepő, de hogy egyáltalán mi áll ennek a hátterében, ugye Marvin, te azon az állásponton volt, hogy ezt úgyse fogjuk megtudni, és lehet, hogy így van.
Meglátjuk, illetve nem szerintem azt, hogy biztos igazságot tudunk,
az igazságnak bizonyos verziói elkezdtek mostanában megjelenni, de hát valóban itt azért néhány ember konfliktusa látszik kirajzolódni, és ugye nem volt pénteken vége a történetnek, ezért nem egy Egyesült Államok béli, hanem egy brazil történetről van szó.
Igen, először úgy hallottam, hogy a Microsoft és néhány befektető ütötte az asztalt, hogy vissza.
Így, pontosan. Az első reakciók azok voltak, részben egyébként a Microsoft vezérigazgatóját, hogy ajajajajajaj, mi történik itt.
Először az volt, azt hiszem, hogy azt mondták, hogy jó, sajnálják, de természetesen ettől függetlenül továbbra is ott állnak az OpenAI mellett. Így, tehát ez volt az első reakció.
Néhány telefon lezajlott.
Igen, hogy volt ez?
Megnyugtatták. Igazából, hogyha megnézitek, az első, ugye az OpenAI-nak ezen a ponton, csak hogy egy picit előre szaladjunk, 3 vezérigazgatója volt 3 nap alatt, azért ez nem rossz teljes. Tehát mikor Altmant elküldték, akkor az alatta dolgozó technológiai vezető lett először ideiglenes vezérigazgató, és akkor azt gondolhattuk, hogy ez a történet itt nagyjából lezárult, jön majd valamiféle utódlási stratégia vagy harc, ahogy tetszik, aztán majd meglátjuk, mi történik. Na hát ehhez képest ez a Myra Murati, aki a CTO, tehát a technológiai vezető, ő nem sokáig maradt a helyén, ő egyébként nyilvánosan folyamatosan kiállt Altman mellett, tehát ő most egy róluk szóló cikkben 3-4 héttel ezelőtt egy nagyon szoros, nagyon megbecsült tagjának tűnt az OpenAI-nak. Minden esetre megkapta ezt a posztot, és ami még fontos volt, hogy egy alapítótárs, Greg Brockman szintén távozott, vagy távozni kényszerült, ő volt az igazgatótanács elnöke, de ő maga nem tudott arról, hogy az igazgatótanács maradéka le akarja léptetni Altman. Tehát elég, nem tudom, hogy pontosan a szavazási mechanizmusok náluk hogyan vannak kialakítva.
Nem ilyen szolidaritásból lépett?
De, abszolút, abszolút.
Hát tehát, azt hiszem, hogy leváltották, mint az elnököt, de maradhatott
és mint dolgozó.
Volna.
Így, pontosan. Pontosan,
de azt mondta, hogy
mondja.
Igen,
így. És ezen a ponton érdekes, hogy több barátom, amikor először olvasta, írt, mondta, hogy na, biztos a pénzt termeli. Azon vettek össze, hogy miért nincs még pénz, és mondtam, hogy nekem ez gyanús, mert azért ez az igazgatótanács nem a klasszikus, a Disney vezérigazgatója, a HP vezérigazgatója, a Starbucks vezérigazgatója, meg a nem tudom minek a vezérigazgatója, hanem van benne tudós, van benne olyan ember, aki egyébként tudásmegosztó platformot, a Q-órát vezeti. Tehát elgondolkodtató volt, hogy mi állhat az egésznek a hátterében. Minden esetre később a hétvégén az történt, ugye magyar idő szerint péntek éjjel hallottuk, hogy kirúgták emberünket. Amerikai idő szerint szombat délután 5-ig adtak a volt kollégái határidőt az igazgató tanácsnak, hogy vonják vissza a döntésüket, és hozzák vissza Altmant és Brockmant a céghez, amit végül nem tudtak megcsinálni. Volt egy vasárnapi határidő is. Vasárnap Sam Altman visszament a céghez, mármint fizikailag, és azt mondta, hogy először és utoljára van rajta vendégbelépőkártya a cégnél.
Ezt miért? Te saját magad alapított a cégben, bemész
vendégkártyával.
Filmes jelenet.
Így. Ebből szerintem egy csodálatos dráma lesz, és hogyha szerencsénk van, akkor az elnök embereinek az alkotó gárdája csinálja meg, hogy tényleg arról van szó, hogy 15-20 perces eseményeket kell kinyújtani fantasztikus párbeszédekkel másfél órára. Na mindegy. És végül nem tudtak vasárnap sem megegyezni, de nem az történt, hogy Mayra Murati ideiglenes vezérigazgató ott maradt volna, jött egy harmadik ember, a Twitch nevű platformnak a korábbi vezetője, illetve egyik alapítója, amikor még Justin.tv-nek hívták a Twitch-et, özönvíz előtt. De sokan vannak ezzel így, tehát ő azért nem annyira ismert, mint akár mondjuk Altman, akit most már az egész világ ehhez köt, tehát Emmett Shear-nek a neve talán kevesebb embernek mond valamit, mint Sam Altmané.
De valószínűleg ez is lehetett az oka, mert hogy ahogy olvastam, a igazgató tanácsnak pont az volt a problémája, Sam Altman, hogy túlságosan rá telepedett, az egóját túlságosan rátette erre a pozícióra, túlságosan a reflektorfénybe helyezte saját magát, és hogy hát ezáltal ez torzította az egész cégnek az eredeti misszióját, és ugye nem tudjuk, hogy most nem arról van szó, hogy ő mondjuk egy gyorsabb, pont, mert ugye ő azt az ágat képviselte, amely a pénzt hozza, tehát lehet, hogy ő azt akart, hogy ez hamarabb hozzon pénzt, és az igazgató tanács pedig azt szerette volna, hogyha dolgok belassulnak, és egy kicsit jobban tudnak fókuszálni arra, ami az eredeti küldetésük volt, és aggódtak azon, hogy mondjuk az Altman azáltal, hogy sztárt akar csinálni magából, nem a megfelelő döntéseket hozza. Tehát lehet, hogy pont ezért is egy olyan igazgatót keresnek, aki nem ennyire sztár.
Egy órával ezelőtt még én is ebben az elméletben hittem, mert hogy valóban ez tűnt logikusnak, hogy azért itt van egy rendkívül fura vállalati felállással létrehozott szervezet, ami egyszerre non-profit, de van for-profit ága, tehát pénzt is akarnak keresni, meg közben dolgoznak a nagy céljukon.
Egy picit talán nekem az is bevillant, hogy egy kevésbé, hogy is mondjam, agilis ember, aki, tehát jobban bábosítható.
Ez is lehet, és ugye pucsként emlegették a történetet, és a pucs mögött egy Ilja Sutskever nevű embert sejtettek.
Na, aki, néztem én nőnek.
Aki egy kutató volt, tehát a legmeghatározóbb kutatója a cégnek, és egészen egy órával ezelőttig ez egy teljesen logikus érvnek tűnhetett, hogy ő azt érezte, mint kutatási vezető, hogy az üzleti oldal túlságosan előre haladott ehhez képest, ám az egyik tényező, ami megváltoztatta, és megint hozott egy váratlan fordulatot a szappanoperánkba, az, hogy a Microsoft vezérigazgatója bejelentette, hogy a két kirúgott embert szeretettel várjuk a számukra létrehozott új kutatócsapatunkban, az X nevű platformon jelentette ezt be Satya Nadella, és jelezte is, ami egyébként egy fantasztikusan izgalmas dolog, két érdekes dolog volt a nyilatkozatában. Az egyik, hogy szeretnénk megismerkedni Emmett Shear-rel, az új OpenAI vezérigazgatóval, ami egyszerre készszúrás és kitartott kész, tehát hogy nem tudjuk pontosan ki, vagy örülünk, hogy átvetted, akkor beszéljünk róla, mégiscsak 10 milliárd dollárt fektettünk belétek. A másik, ami nagyon izgalmas volt, hogy azzal zárta a Microsoft vezérigazgatója a nyilatkozatát, hogy nagyon várjuk, hogy gyorsan be tudjuk illeszteni őket a szervezetbe, és megkapják az erőforrásokat a sikerükhöz. Tehát nem arról volt szó, hogy hogyan tudnak hozzájárulni a Microsoft víziójához, hanem ahhoz, hogy mi alájuk adunk bármit. Ehhez képest, amikor azt gondoltuk van, hogy itt van vége a történetnek, az OpenAI 750 munkatársából 500 jelezte, hogy akkor menne a Microsofthoz. A Microsoft jelezte, hogy szeretettel várja őket. Gyertek, nagyon jó.
Szívesen bekapunk benneteket, ham!
A Microsoft HR osztályán szerintem most egyszerre bontanak pezsgőt, és hívnak be mindenkit dolgozni, hogy gyorsan a munkaszerződésüket az orrok alá dugjuk.
Igen, a pénzügyi osztályon lehet, hogy van egy kis fejvakarás, de valószínűleg megoldják.
Azért meg fogják szerintem oldani. És ami még különösen izgalmas, hogy ez a bizonyos Ilya Sutskever szintén ott van az aláírók közt.
Tehát aki
aki kiállt a volt kollégáért, és azt mondja, hogy elmegy a cégtől, hogyha nem mond le az igazgató tanács, aminek ő maga is tagja volt. Tehát az az ember, akit a pucs mögött sejtettünk, azt mondta most, hogy mélyen megbántam a részvételemet az igazgató tanács cselekedeteiben, mindent szeretek, amit együtt építettünk, és mindent meg fogok tenni, hogy újraegyesítsem a céget.
Na most akkor legyünk őszinték. Szerintetek ki fog derülni a real igazság?
Valószínűleg nem, mint ahogy semmivel kapcsolatban sem derül ki soha, csak nyilván ilyen kis részigazságok, vagy igazságnak tűnő dolgok.
De... Figyelj, itt azt érzem, hogy itt legalább 5 olyan mentés volt a hétvégén, ami után én már biztos, hogy nem fogok bármilyen. Na ez a végső igazság, én azt sem fogom elhinni.
Igen.
Valószínűleg.
Én azt gondolom, hogy egy embernek, én Sam Altmannek fogok ebben a helyzetben hinni, hiszen ő kívül volt az eseményeken és elszenvedője volt, de ugye nem látja, nem láthatta, nem tudhatott arról, hogy az igazgató tanács közben milyen érvek mentén tárgyalta az ő kirúgását. Tehát azt hiszem, hogy az maradott a fekete doboz számunkra. Biztos vagyok benne, hogy itt szeretném azt hinni, hogy mindenki a jó lelki ismerettel, az általa gondolt jó ügyért cselekedett, de azért az, ami ebből kialakult, az egy fantasztikusan összetett helyzet, és ilyen gyorsan, ennyire összetett királydrámát nem nagyon látott a tech-szektor, hiszen ha belegondoltok, a Metában, a bárhol máshol úgy vannak általában összerakva ezek a struktúrák, hogy az alapítót nagyon-nagyon-nagyon nehéz kitenni. Nem véletlen, hogy különleges pozíciója lett a Google két alapítójának, még akkor is, amikor Eric Schmidt akkori vezérigazgató alatt mellett dolgoztak. Nem véletlen, hogy Mark Zuckerberget nem lehet a helyéről elmozdítani.
Pedig az, hogy egyszer lenne, csak elmozdítaná.
Biztos vagyok benne. Az, hogy ilyet látunk, az valószínűleg, ha nem is megismételhetetlen, de eddig biztos egyszeri.
Igen, most eszembe jutott, hogy ez nem egy szappanopera, ez egy szilícium opera. Elnézést kérek. De hogy egyébként jól mutatja azt, hogy mennyire meghatározó, ugye ez a filmben mondta, hogy ő már úgy unja ezt az AI témát, ez hihetetlen. Mondom, persze, igen, valóban egy kicsit uncsi, hogy most már tényleg csak erről szól minden, de hogy közben mindenki érzi, hogy ez egy annyira meghatározó dolog lesz, hogy ez lesz az, ami olyan volt, mint annó, amikor elindult az internet, tehát mindenki érzi, hogy itt valami nagyon-nagyon nagy dolog van születőben, és hát ezért van ennyi feszültség is, ezért próbálja mindenki rátenni a kezét, vagy olyan irányba terelni, mint ahogy szeretné, hogy menjen, és valószínűleg az utókorként majd erre a pontra azért nyilván úgy fogunk visszatekinteni, hogy hoppá, itt ment el valamilyen más irányba, mert azért, hogyha Microsofthoz átkerül ez az egész projekt, akkor nagyon nehéz lesz ezt úgy továbbvinni, hogy ez egy non-profit irányultságú fejlesztés legyen, ami az OpenAI-nál megvolt, hogy azért ezt elsősorban szerették volna a világ jobbítására felhasználni. Ha Microsofthoz átkerül, azért az a gyanúm, hogy akkor azért itt erőteljesen for profit irányt fog venni az egész fejlesztés.
Azt ugyanakkor fontos látni, hogy az iparág egy része úgy gondolja, hogy a Microsoftnak már most szinte többségi tulajdona van az OpenAI-ban. Tehát ez egy létező, folyamatosan lebegő pletyka, hogy 49%-a a cégnek már a Microsofté, ami egyébként 10 milliárd dolláros befektetés mellett. Úgy, hogy lehet tudni, hogy a GPT-5-nek a trenírozása az még egyszer ennyi, még sokszor ennyi költséget fog felemészteni.
Ilyen költséges egyébként ez a trendezés?
Két oka van én szerintem. Most már az egyik az, hogy az adat mennyibe kerül, amin dolgoznak. Tehát mi, amíg nyilvánosan elérhető adatokkal dolgoztak, addig ezt nyilván össze lehetett vadászni az internetről, hogy nagyon csúnya meg egyszerűen fejezzük ki magunkat. De amikor már a egykori vezérigazgató arról nyilatkozik.
Bocsánat, hogy itt egyébként beemelhetjük azt a másik cikket, csak zárójelben, hogy
a Google-eset.
Nem, hogy
elfogyasztott. Ja, az adat elfogyást,
hogy
abszolút.
A hallgatók, hogy esetleg
igen,
ez is bele, ez egy veszély lehet.
Pontosan, tehát hogy ugye Sam Altman azt nyilatkozta, hogy szükségük van privát adatra, különösen a párbeszéd jellegű és a hosszú tartalmaknak az optimalizálásához. Ez az egyik kérdés. A másik az az irdatlan számítási kapacitás, amire szükség van, hogy ezek a modellek létrejöjjenek. Én azt hittem, hogy ezért a Google hírre utalsz, ami, majd beszélünk róla máskor, de ott egy nagyon érdekes felvetés volt, hogy míg most a meteorológiai előrejelzésekhez szuperszámítógépekre van szükség, addig az ő modelljük elfut egy darab gépen és egy perc alatt kész, mert már egyszer a modell létrejött sok-sok energia által. Tehát azt hiszem, ez a számítási kapacitás és az adat miatt lehet az, hogy ennyire félnek ennek a költségvonzatától.
Na hát tudom azt ígérni, hogy ez a rovat nem fog mindig a mesterséges intelligencia és a körülötte lévő szappanoperáról szólni, de addig, amíg ilyen izgalmas hírek vannak, addig nem tehetjük meg, hogy nem beszélünk róla, úgyhogy biztos, hogy lesz még szó a mesterséges intelligenciáról a Houston rovatban, de hát már ennyi fért ebbe a fejezetbe, de hát biztos vagyok benne, hogy jövő hétre majd lesznek további előrelépések. Egy kicsit zenélünk, nem is akárhogy, mert hogy koncepciótra fűzzük föl a mai zenéket, és az volt a nagyon bonyolult koncepció, ami kipattant a fejemből, hogy legyenek nem angol nyelvű zenék a mai műsorban, tehát ma csak nem angol nyelvű zenék lesznek, és akkor Marvinnak...
Nekem meg az pattant ki a fejemből, hogy szeretném megkérni a hallgatókat, hogy a következő számnak a... Hát hogy is mondják ezt?
Tehát... A leíratát?
Nem, hogy milyen nyelven?
Zulu. Szerintem Zulu.
Jó.
Tehát várjuk a szavazatokat, milyen nyelven szól a következőtnek. A 0636980980-ra tudjátok Viber, WhatsApp, SMS, vagy esetleg Messenger üzenetet tudtok küldeni. Tehát Left Field, Afro Left következik, és milyen nyelven szól.